Jean-Michel Panier, a hippiből lett evangélista beszél múltjáról a Lélek hangoló evangélikus műsorban.
C'est toujours difficile de parler de son passé, et je le fais parce que je sais que c'est important pour les gens qui écoutent.
Mindig nehéz az embernek a múltjáról beszélni, mindig nehezen teszem ezt meg, de mégis kész vagyok rá, mert tudom, hogy azoknak az embereknek a szempontjából, akik ezt hallgatják, fontos. Csak olyankor mindig vissza kell mennem a múltamba, a gyerekkoromba, és beszélnem kell az átélt szenvedésekről. Mert ha valaki kábítószerezik, az szenvedni is fog. Sokan azt gondolhatják, hogy az ember csak azért válik alkoholistává vagy drogfüggővé, mert szeretné rózsaszínben látni az életet. De valójában minden ilyen bukott élet mögött egy szerencsétlen gyermekkor áll. Kutatások is bizonyítják azt, hogy egy gyereknek 0-tól 5 éves koráig a tekintély személyek az életében ugye a szülők. És az a baj, hogy sokszor nem igazságos az élet. Például a feleségemnek egy csodálatos édesanyja és nagymamája volt. És őt szerették. Franciaországnak az a jelmondata, hogy egyenlőség, testvériség, de hát ez nem így van, nincs egyenlőség. Vannak emberek, akik olyan családba születnek, ami már eleve teljesen szétzilált. Feleségem kicsit utána kutatott a dolgoknak, ő többet beszélget édesanyámmal. Ezeken a kutatásokon keresztül ez nekem is segített, hogy megbocsássak a szüleimnek. Mert több generációra visszamenőleg rettenetes dolgok történtek a családban. Tele volt sötétséggel, a családunk több nemzedékre visszamenőleg. Amikor én fiatal voltam, senki nem járt pszichiáterhez, pszichológushoz, mert akkor rögtön besorolták az őrült kategóriába. Ezért mindenkinek magának kellett boldogulnia. Így visszanézve, emiatt arra gondolok, hogy végül is a szüleim megtették, amit tőlük telt. De amit az ember nem kapott meg, azt nem is tudja továbbadni. Hogyha nem lettem volna olyan szerencsés helyzetben, hogy találkozzak Jézussal és a feleségemmel, akkor biztos, hogy én is tovább csináltam volna azt, ahonnan én jövök, és ugyanazt adtam volna tovább a gyerekeimnek. Én születésentől kezdve ilyen nyakas gyerek voltam. Forradalmárnak születtem. Soha semmivel nem voltam elégedett, soha semmivel nem tudtam egyetérteni. Édesanyám meg úgy próbált ezen segíteni, ahogy tudott. Idegrohamokat kapott, és sokszor annyira megvert, hogy majdnem agyonvert. De igazából nem is ez a legszomorúbb, hanem inkább azok a szavak, amiket folyamatosan éveken át, napról napra hallgattam.
Comme si c'était un démon qui parlait par sa bouche pour me détruire. On n'était pas conscient.
Olyan volt, mintha egy démon beszélt volna a száján keresztül, hogy engem tönkre tegyen. Mondogatta, hogy nem érsz semmit, te maga vagy az ördöke. Vétettem a jóisten ellen, hogy egy ilyen kumisz kölyköt kaptam. Pedig hát mindenkinek arra van szüksége, hogyha világra jön, hogy értékeljék, hogy szeressék, segítség.
Jean-Michel Panier beszél kábítószer függőségéhez vezető útjáról.
Le pire pour moi,
számomra az a legrosszabb az egészben, hogy édesapám, akit egyébként mindenki nagyon bátor és nagyon kedves embernek ismert, elhagyott engem. Úgy éreztem, hogy ennek az őrült asszonynak a kezeiben taszít és nem véd meg. Az én szememben ő volt az a tekintély személy, akinek meg kellett volna védenie engem, de minden egyes konfliktus helyzetben úgy reagált, hogy elment. Ezért inkább bezárkóztam egy képzeletbeli világba. Nagyon gyorsan skizofrén lettem és hazudozó. Olyan lettem, mint egy sündisznó, senki se közelíthetett hozzám. De valójában belülről egy olyan gyerek voltam, aki nem találja a segítséget, a kiutat. És csupa szép dologról álmodozik. Arról álmodoztam gyerekkoromban, hogy majd veszek egy tanyát, és akkor az összes prostituáltat összegyűjtöm, segítek rajtuk. Szerelmes regényeket, ilyen lányregényeket olvasgattam. Arról álmodtam, hogy amikor majd megnősülök, akkor én is szűz leszek, a feleségem is szép fehér ruhában. Erről viszont senki semmit nem tudott. Nem azt gondolták rólam, hogy én egy javíthatatlan fickó vagyok, és használhatatlan vagyok. És hát az a helyzet, hogy meg is tettem mindent, hogy bebizonyítsam, hogy ez így van. Iskolából kirúgtak, a rendőrök megvertek, és ez a kettős személyiség, ez egy olyan szenvedést okozott, amit valahogy le kellett győzni, le kellett nyugtatni. Szinte előre be voltam programozva, predestinálva voltam arra, hogy kábítószer függővé váljak. Ettől függetlenül meg vagyok arról győződve, hogy minden cselekedetemért, minden tettemért felelős vagyok. De én a szívemben és az elmémben nem találtam más megoldást. Ezért már 12 éves koromban literszámra vedeltem az alkoholt, és leittam magam a sárga földig, ott feküdtem. 14 éves koromban gyakorlatilag abbahagytam az iskolát. Építkezéseken dolgoztam, mint villanyszerelő. Triklor etilénnel tisztogattuk a szerszámokat, és akkor egyszer csak úgy felfedeztem, hogy ha ezt belélegzem, ez milyen erőteljes. És aztán a falunkba jöttek amerikai hippik, akiknek volt egy kis farmjuk, és meghívtak erre a tanyára engem is. Körbeültünk, járt körbe a borosüveg, és aztán egyszer csak a joint is. Azt akarom mondani, hogy akkoriban én ezt nagyon csodálatosnak találtam. Hiába mondta bárki is, hogy rossz ez, én azt gondoltam, hogy ők nem ismerik ezt a csodálatos világot. Úgy gondoltam, mindenki alacsonyabb rendű hülye, pedig valójában ez a pokol kapuja volt. Mert úgy van, hogy az elején a dolog olyan paradicsomi. csak hogy ez soha semmire nem hoz valódi megoldást. És mindig több kell belőle, és egyre erősebb kábítószerekre van szükség. Most csak nevetek magamban, amikor azt mondja valaki, hogy ja, hát én megállok majd egy bizonyos szinten, én sose fogok keményebb drogokhoz nyúlni. Ez nem így van, mert hogyha az ember életében jön egy olyan szenvedés, vagy valami olyan kemény körülmény, akkor szinte automatikusan keményebb dolgokhoz nyúl. Én úgy gondolom, hogy a kábítószer az egy hamis kijelentés a szenvedés csendesítésére. És keresztényként azt tudom mondani, hogy a kábítószer egy olyan világ felé nyitja meg az ajtót, ahol csak sötétség van.
Je me croyais mieux que tout le monde, et je pensais que jamais...
Én akkoriban azt gondoltam, hogy mindenkinél jobb vagyok. És azt gondoltam, hogy én belőlem soha az életben nem lesz emberi roncs. És meg voltam róla győződve, hogy akkor állok le, amikor akarok. Aki ebbe van, az mind hazudik önmagának. Az a legdurvább az egészben, hogy az ember el is hiszi, amit hazudik. És ami a legeslegdurvább, az pedig az, hogy nincs senki meggyőzőbb, mint egy ilyen fajta hazug ember. Már odáig jutottam a hazugságban, hogy a végén már azt se tudtam, hogy amit elmondok, az most tényleg megtörtént, vagy csak én találtam ki. Amikor valaki kábítószerezik, az függővé válik, és probléma forrássá válik. Mivel az embernek egyre keményebb drogokra van szüksége, ezek meg drágák, ezért az embernek hazudnia kell, erőszakhoz kell folyamodnia, és onnan kell elvennie a pénzt, ahol csak találja. Van, aki olyan, mint én, hogy 5-6 alatt lejut a egészen a gödör fenekéig, van, aki meg úgy lassabban halad és kicsit óvatosabb, az akár 20 évig is így eljátszolgathat ezzel. De az ember a végén mindenképpen egy olyan helyzetbe kerül, ahova nem szeretett volna kerülni. És akkor már az ember nem maga irányítja az életét, akkor már valaki más irányít. Valaminek és valakinek a rabszolgájává válik az ember. Én gyerekkoromban arról álmodtam, hogy jó ember leszek. És annyira összezavart az, amire jutottam. Olyan emberek között voltam, akik csak erőszakról beszéltek, betörésről, meg ilyenekről, és én egyáltalán nem akartam ezeket. És végül egy olyan világnak váltam a részesévé, amelyik pont az ellenkezője volt minden gyerekkori álmomnak. Volt Angliában a White-szigeten egy nagy zenei fesztivál, én is részt vettem rajta, és ott találkoztam a hippikkel, milyen jó, úgy döntöttem, hogy elmegyek én is Indiába. Úgy tűnt, hogy ezek az emberek annyira boldogok. Kiléptek a társadalomból. Akkor a francia televízió éppen fölvette ezt a fesztivált, és engem is megkérdeztek, és azt mondtam, hogy én itt hagyom ezt a rohadt Franciaországot. Egy pillanatra se jutott eszembe, hogy lehet, hogy én vagyok rohadt. Pedig belülről éreztem azért, hogy kezdek megromlani. Tehát az ember ugyan érzi ezt, de mégis annyira hazudik ugyanakkor, hogy folyamatos tagadásban él. Ezt azt nevezném én a széles útnak, ugye rendelkezésre állnak a különböző kábítószerek hatalmas, rendkívüli mennyiségben. Az ember először csak egy jointról beszél, utána már kilókról beszél. És aztán beléptem abba a világba, ahol ebből aztán volt bőségesen. Katmanduban például az ételben is benne volt a kábítószer, mindenhol.
Je me suis complètement perdu.
És én teljesen elvesztem. Kívülről úgy adtam elő, hogy boldog vagyok, és mindenkinek azt mondtam, hogy ti is kábítószerezzetek, legyetek olyanok, mint mi. Belülről viszont rettentő szerencsétlen voltam. Láttam, ahogy a társaim egymás után megbolondulnak, öngyilkosok lesznek. Ez maga a pokol. És én életem utolsó napján be voltam zárkozva egy sötét szobába, a legkisebb zajra így remegtem, féltem, tele voltam démonokkal. Hangokat hallottam, és ez a hang azt mondta, hogy legyél öngyilkos. Állandóan szorongtam éjjel-nappal. Iszonyatos mennyiségű kábítószereket vettem be, ráadásul ellopták az összes papíromat. És úgy gondoltam, hogy számomra nincs más megoldás, csak az öngyilkosság. Tehát fölmentem egy tetőre. Azt el kell mondanom, hogy korábban csak a vallásos embereket ettek. Beszéltek a vallásukról, lehet, hogy ez valahogy úgy valami hatással volt rám, hogy azért mégiscsak van Isten. Lehet, hogy Isten tudtomon kívül elültetett bennem valamilyen magot. De minden esetre ott a háztetőn felemeltem az öklömet, haragudtam az egész világra, Istenre is, és azt mondtam neki, hogy Isten, ez nem lehet, hogy arra teremtettél, hogy így dögöljek meg. Ezzel tulajdonképpen azt mondtam, hogy Isten, te vagy a hibás. Mit tettél Isten akkor, amikor az anyám vert, apám meg lelépett? És leugrottam a semmire. Ebben teljesen biztos vagyok. Bevettem ugyan egy dupla adag LSD-t, azt azért csináltam, hogy megszabaduljak a félelemtől. Később arra is gondoltam, hogy lehet, hogy halucináltam csak, azért, mert egy erő megfogott, és több méterrel hátra dobott. Nem csak egyszerűen hátra estem, hanem hátra repültem. És akkor azt mondtam, Isten, hogyha te vagy az, aki nem akarod, hogy megdögöljek, akkor vigyél haza Franciaországba. ez gyakorlatilag lehetetlennek tűnt, mert előzőleg csináltattam egy új útlevelet Katmanduban, de egyébként a kábítószeresek azt csinálták, hogy azért csináltattak új útlevelet, hogy ezt eladják, és abból is vegyenek drogot. Ezért nem voltak hajlandóak nekem útlevelet adni, miután ellopták tőlem. De az történt, hogy miután ilyen módon imádkoztam, mégis kaptam Nepában egy ilyen menlevelet, amivel haza lehetett menni. És úgy alakult, hogy Dél-Franciaországon keresztül értem haza. Ezzel a menlevéllel, hogyha nem azon az útvonalon jövök haza, ahogy jöttem, akkor meg nem találkoztam volna keresztényekkel. Ugye ott van az Ezüstpart Dél-Franciaországba, tehát arra felé értem haza. És onnantól kezdve álltam, stoppoltam, senki nem állt meg, olyan volt, hogy lehúzták volna a rólót. Tehát volt, hogy fölvettek, de csak egy pár kilométert vittek egyik faluból a másikba. És késő délutánra eljutottam Grászba. És ott állt meg az a kis busz, ami tele volt keresztény fiatalokkal, és köztük volt a Kupa László nevű magyar fiatalember is. Azt mondták, hogy gyere el velünk, elmegyünk strandra, és utána meg eljöhetsz hozzánk.
Együtt csomagolunk, együtt zakatolunk, és meglátjuk majd az ég színét. Ha együtt imádkozunk, együtt fohászkodunk, így a félelem bennünk véget ér. Együtt csomagolunk, együtt zakatolunk, és meglátjuk majd az ég színét. Ha együtt imádkozunk, együtt fohászkodunk, így a félelem bennünk.
Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais en Inde, je me disais, si un jour, parce que j'y croyais pas du tout, je rentre en France, je vais manger un...
Azt még tudni kell rólam, hogy mikor még Indiában voltam, bár ebben nem nagyon hittem, de az volt bennem, hogy ha még egyszer az életbe hazamegyek Franciaországba, akkor egy dolgot még szeretnék, camembert sajtot enni. És azt is tudni kell, hogy a svájciak, akikkel én találkoztam, azok nem esznek camembert sajtot, svájci sajtokat esznek, például gruyère-t, meg egyebeket, tehát ők camembert nem. Ez most itt egy apró kis részletnek tűnik, de az én életemben ennek nagy jelentősége volt. Szétégett az agyam ugyanis a kábítószertől, hogy nem tudtam egy folyamatos beszélgetést lefolytatni, állandóan kínoztak a démonok, és gyakorlatilag ez volt az egyetlen szó, ez a camembert, ami úgy megragadt benne. És amikor kimondták, hogy camembert, akkor valahogy kinyílt. Pont ez volt az a kulcs szó, amit mondaniuk kellett ahhoz, hogy beszálljak az autóba. Ezért szoktam mondani a keresztényeknek, hogy nem érdemes az embereket zaklatni ilyen vallásos dumával, hanem el kell kérni Istentől azt a szót, vagy azt a mondatot, ami valahogy a szívükbe behatol. Megetettek, és utána azt mondták, hogy most pedig szeretnénk veled beszélni. Tudtam már, hogy ez jön. Minden vallásos ember, aki meghívott ebédre, utána beírt a számlát.
J'ai entendu les histoires de Krishna, de Buddha.
Végig hallgattam Krishnáról, a Buddháról szóló történeteket. Jehova tanúit is végighallgattam. Arra gondoltam, jó, hát ezt kibírom, valahogy aztán megyek tovább. És aztán elmondták, amit akartak. Aztán még folytatták, és azt mondták, hogy de szeretnénk imádkozni is érted.
Quelques minutes de supplémentaire.
Arra gondoltam, na jó, ezt még kibírom valahogy. Baj nem lehet belőle.
Si ça fait pas de bien, ça ne fera pas de mal. Allez-y, priez. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont.
Nem tudom, mit imádkoztak. Egy dolgot azonban tudok, hogy véglegesen és teljesen megszabadultam a kábítószertől, az alkoholtól és a dohánytól. Tudnotok kell, hogy én nem akartam megszabadulni a kábítószertől. Ahányszor csak megpróbáltam, mindig visszaestem. Ott meg hopp, egy varázsütésre.
Je n'ai plus jamais eu de manque, jamais désiré, ni une cigarette. Ça fait 41 ans. Je peux voir les yeux dans les yeux que je n'ai jamais eu envie de reprendre ni la drogue ni du tabac ni ce
chose. Egyenesen a szemetekbe tudok nézni, és el tudom mondani, hogy 41 éve soha nem kívántam azóta sem a kábítószert, sem a dohányt. Egyszerűen nem. Úgy néztem ezekre az emberekre, hogy hát ezek nagy varázsok lehetnek.
Ces gens-là, ils ont des pouvoirs.
Milyen erejük van ezeknek az embereknek? Nem maradok velük, és valahogy kifigyelem, mi a titkuk. Ugyanis a sötétség világában éltem, és hittem a sötétségben. Aztán azt mondták vasárnap, hogy gyere el velünk istentiszteletre. Életemben először jártam akkor protestáns templomban, és akkor olyas valamit tettek, amit általában nem szoktak. Hogy úrvacsora előtt, mielőtt a kenyérben és a borban részesülnénk, kérjünk egymástól bocsánatot. Láttam, hogy mindenki föláll, ölelgetik egymást, sírnak. Én nem ismertem a szeretetet. Féltem az olyan emberektől, akik sírnak, megölelik egymást.
J'étais effrayé, fallait que je me sauve, j'avais peur, je savais pas.
Megrettentem, azt gondoltam, hogy na, innen el kell húzni.
Je me disais pourvu qu'il n'y en a pas un qui vienne me voir.
Arra gondoltam, hogy csak hozzám ne jöjjön oda valaki. Persze hozzám is oda jött valaki.
Je me dis, je te demande pardon.
És oda jön, és azt mondja, hogy szeretnék bocsánatot kérni tőled.
J'ai dit, mais de quoi?
Ne, visszakérdeztem, miért kéne bocsánatot kérni?
Mais tu m'as rien fait?
Nem csináltál semmit. De azt mondja, de én megítéltelek téged. Teljesen bolondok. Na, én innen gyorsan elhúzok. Viszont egyszer csak történt valami olyasmi, amiben nem hittem, meg nem is tudtam, hogy ilyen lehetséges, hogy egyszer csak láttam az életemet, mint egy film szalagon. Teljesen magamnál voltam, de képeket láttam, szerintem szellemben elragadtattam, és minden egyes kép valami olyasmit mutatott, hogy éppen valami Isten törvényével szemben álló dolgot teszek. Például azt mondja a törvény, hogy tiszteld apádat és anyádat, én meg gyűlöltem a
szüleimet.
A másik törvény azt mondja, hogy ne hazudj, akkor ott láttam magam, amit éppen hazudok.
J'avais vendu de la drogue, j'avais envoyé des gens en enfer.
Láttam magamat, amint drogot árulok, és az embereket a pokol felé segítem.
Et chaque fois c'était coupable, coupable. Coupable.
És akkor rá kellett, hogy mondjam, hogy igen, bűnös vagyok ebben is. Pedig odáig azt gondoltam magamról, hogy én csak áldozat vagyok.
De la méchanceté de mes parents, de la méchanceté de la société, de la méchanceté des hippies.
Úgy gondoltam, hogy a szüleimnek, meg a társadalomnak, meg a hippieknek a gonoszságának vagyok az áldozata.
Pour la première fois, j'étais coupable, responsable de mes actes.
És akkor először szembesültem azzal, hogy én bűnös vagyok, és én felelős vagyok a tetteimért.
Et je demandais pardon à quelqu'un que je connaissais pas.
És olyas valakitől kellett bocsánatot kérnem, akit nem is ismertem.
Et à mesure que je demandais pardon, il y a des poids qui s'en allaient.
És amikor bocsánatot kértem, éreztem, hogy terhegesnek
lerogtam. Et comme j'étais habité par des démons, j'étais
secoué. Amíg a démonok voltak bennem, így ráztak össze-vissza. És azok pedig rendes protestánsok voltak, hát nagyon megijedtek.
Ils avaient jamais vu des choses comme ça.
Ilyet még soha életükben nem láttak.
Ils sont très...
Ők szépen keretek között gondolkodnak.
Mais qu'est-ce qui t'arrive?
Néztek rám, mi van veled?
Ils pensaient que c'est la drogue qui agissait.
Azt gondolták, hogy biztos valami kábítószernek valami utóhatása.
J'ai dit, j'étais visité par Dieu.
És azt mondtam nekik, meglátogatott Isten. Azt mondták, hát ez teljesen megkattant, képzelődik. És mondtam nekik, hogy de, Isten szólt hozzám. Azt mondta, hogy én Isten szolgálja leszek. Arra azt mondták rögtön, az lehetetlen. Mondtam, miért? Azért, mert még érettségi sincs.
Je suis devenu ce que Dieu avait dit dans ses pensées.
De mégis az lett belőlem, akit Isten tervezett, hogy legyek.
J'ai rien fait pour réaliser les rêves. Depuis 41 ans, Dieu conduit ma vie. Il m'a donné une épouse extraordinaire.
Nem én értem azt el, hogy megvalósítsam az álmaimat. 41 éve vezeti Isten az életemet. Csodálatos feleséget adott nekem. Isten azt mondta nekem akkoriban, hogy ez a lány lesz a feleséged. Hogyha nem Isten mondta volna ezt, akkor biztos, hogy nem mondhatnám azt el, hogy 10 hónap múlva lesz a 40. házassági évfordulója.
Je suis amoureux d'elle comme un gamin de 18 ans.
Olyan szerelmes vagyok benne, mint egy 18 éves kamasz.
Je lui dis 10 fois, 20 fois par jour que je l'aime.
Ezt naponta 10-20-szor is elmondom neki, hogy szeretlek.
Je suis reconnaissant qu'elle m'ait supporté toutes les années difficiles.
És annyira hálás vagyok neki, hogy azon a sok nehéz éven keresztül elviselt engem. Istennek teljesen helyre kellett engem állítani, újjá kellett építenie. A 23. Zsoltár azt mondja, a lelkemet felüdíti. Teljesen tönkre volt menve a lelkem. És a feleségem pedig nagyon sok türelemmel mellettem állt. És azt mondta, hogy szeretlek. Én meg annyira nem hittem a szeretetben, hogy azt válaszoltam, hogy lehetetlen, hogy engem szeressél. De ő türelmes volt. Éveken át. Nagyon nagy szolgálatot végzett. A Szent Szellem és ő ketten végezték el, hogy azzal az emberré váljak, akivé lettem. Autodidakta típus vagyok, tehát sokat képeztem magamat, hogy megértsem, hogy hogyan működik a lélek, hogy tudjak segíteni a fele barátaimnak.
Et alors de la retraite?
És most, amikor már nyugdíjaskor küszöbén állok,
les portes sont ouvertes plus que jamais.
Az ajtók annyira megnyíltak előttem, mint korábban soha.
Parce qu'il n'y a pas de retraite pour les serviteurs de Dieu.
Mert aki Isten szolgálja, az nem megy nyugdíjba.
Il y aura toujours quelqu'un à aider.
Mert mindig lesz valaki, aki segíteni kell.
Que Dieu vous bénisse.
Isten áldjon titeket.